Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől.
Amen.
Kedves testvéreim, Istenünk igéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Mózes második könyvében, Mózes második könyvének a 24. fejezetében, a 24. fejezet 12. versétől a 18. versig terjedő ige szakaszból. Tehát Mózes második könyvének 24. fejezetében a 12. verstől kezdődően így szól hozzánk Istenünk kijelentett szava. És szóla az Úr Mózesnek, jöjj fel én hozzám a hegyre, és maradj ott, és átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt, és a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtanítassanak. Fel kell-e azért Mózes, és az ő szolgája Józsué, és felmérne Mózes az Isten hegyére. A véneknek pedig mondta: várjatok itt reánk, míg visszatérünk hozzátok. Ímé Áron és Húr veletek vannak, akinek valami ügye van, ő hozzájuk menjen. Akkor felmérne Mózes a hegyre, és felhő borítá el a hegyet. És az Úr dicsősége szálla alá a Sínai hegyre, és felhő borítá azt 6 napon át. A 7. napon pedig szólítá Mózest a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének jelensége pedig olyan vala az Izrael fiainak szeme előtt, mint emésztő tűz a hegy tetején. És beméne Mózes a felhő közepébe, és felméne a hegyre, és 40 nap és 40 éjjel vala Mózes a hegyen. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Testvéreim, most jöjjetek fennállva, emeljük a mi szívünket a mi Úrunkhoz, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged most együtt ezen az órán, hiszen te vagy méltó arra, hogy végy dicsőséget, dicséretet, tisztességet tőlünk. Urunk, a te nagy dicsőséged az felfoghatatlan, ami számunkra be sem fogadhatjuk azt igazán,
mint ahogy Mózes és a nép is
csak megízlelhetett belőle valamit. De köszönjük, Urunk, hogy te mégis meg akarod velünk láttatni azt, hogy ki vagy te, meg akarod láttatni velünk a te hatalmasságodat, nagyságodat, és arra hívsz bennünket, hogy téged dicsőítsünk. Látod, Urunk, hogy a mi lelki szemeink milyen vakok,
hogy sötét a szívünk, és hogy úgy születtünk bűnösen, hogy nem téged magasztalunk, hogy nem is ismerünk meg téged igazán, hogy rólad olyan könnyen elfeledkezünk, de köszönjük neked ezt a kegyelmedet, hogy a mi
elsötétült szívünket
megvilágosítod,
hogy igéd által megszólítasz bennünket,
hogy tanítasz bennünket, hogy hitet tudsz ébreszteni a mi szívünkben. Kérünk, Urunk, hogy ezen az órán is, közöttünk is, így légy jelen, hogy légy a mi tanítónk, légy a mi megvilágosítónk, légy a mi hitünk alapja, forrása. Kérünk, hogy építs bennünket lélekben, hogy ne vakon botorkáljunk ezen a világon, hanem meglássuk a te dicsőségedet, és tudjunk a te dicsőségedre élni. Ne a gyalázatot hozzuk a te nevedre, hanem tudjunk magasztalni téged a te népedként. Így könyörgünk, hogy áld meg mai Isten tiszteletünket is. Nagy nevedért. Amen.
Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található
Márk evangéliumában, Márk evangéliumának
9. fejezetében, az első 13 versben, eképpen. Azután mondanékik: bizony mondom nétek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják,
hogy az Isten országa eljött hatalommal. És 6 nap múlva magához vevé Jézus Pétert, és Jakabot, és Jánost, és felvivé őket csupán magukban egy magas hegyre, és elváltozik előttük.
És a ruhája fényeslőn, igen fehér, mint a hó,
mihez hasonlót a ruhafestője földön nem fehéríthet.
És megjelenik nékik
Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal.
Péter pedig megszólálván mondta Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lenni.
Csináljunk azért három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. De nem tudja vala, mit beszél, mivel hogy megrémülének. És felhő támada, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve mondván: Ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok.
És mikor nagy hirtelen körültekintének,
senkit sem látának többé maguk
körül, egyedül a Jézust.
Mikor pedig a hegyről leszállának, megparancsolán nékik, hogy senkinek se beszéljék el, amit láttak vala,
csak
amikor az embernek fia a halálból feltámad. És ezt a szót megtarták magukban, tudakozva egymás között, mit tesz a halálból feltámadni. És megkérdezik őt, mondván: Miért mondják az írás tudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Ő pedig felelvén mondta nékik:
Illés ugyan előbb eljövén helyreállít mindent, de hogyan van az embernek fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie? De mondom néktek, hogy Illés is eljött, és azt cselekedték vele, amit akartak, amint meg
van írva ő felőle. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, a mai ige szakasznak a magyarázatát egy kicsit messzebbről szeretném indítani, mert úgy válik igazán érthetővé, és úgy lehet még mélyebben feltárni a jelentését és a jelentőségét is itt Jézus megdicsőülésének. Arról már itt Újszegeden is volt alkalmam beszélni, hogy Márk evangéliumában a 8. fejezet vége és a 9. fejezet eleje egy központi szerepet tölt be, mind formailag,
mind tartalmilag.
Formai szempontból azért, mert az evangéliumi leírás felénél helyezkedik el.
Tartalmilag
pedig azért, mert rövid, tömör és velős kijelentések
jönnek egymás után,
sőt, ezek egymásra épülnek fel. Kezdve onnan, hogy a 8. fejezetben, a 27. és 30. versekben Péter megvallja, hogy Jézus a Krisztus, hogy ő az Istentől megígért és elküldött megváltó. Rögtön ezután Jézus bejelenti a tanítványai előtt, hogy ő neki szenvednie kell,
meg kell halnia,
majd ezután fel kell támadnia. Ezzel Jézus Krisztus az ő megváltó munkáját fejti ki, hogy mit vállal magára, hogy min fog keresztül menni azért, hogy megszabadítson. És elmondta, hogy mit tesz értünk, és ezzel ugye a hitünk alappilléreit állította fel. Aki hittel elfogadja, hogy Jézus személy szerint értem szenvedett, értem halt, meg értem támad fel, az részesül mindabban, amit ő megszerzett. Aki hiszi és vallja ezeket, azt részesíti a bűnbocsánat és az örök élet áldásaiban. Ezután Péter hirtelen reakciója az volt, hogy mindezek nem történhetnek meg az ő szeretett mesterével, de mivel az evangélium alapjáról van szó, amit Péter megtámadott ott és akkor, amikor Jézust óvni akarta ezektől, ezért nevezi Jézus őt sátának, ezért mondja, hogy távozz tőlem, sátán. És miután Krisztus felvázolta azt, hogy ő mit tesz, elmondta azt is, hogy mi mit tegyünk. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. És ezekkel a szavakkal azt mutatja be, hogy miként illene fogadnunk az ő megváltásunkért végzett önfeláldozását. Ez a megfelelő, ez az Isten szemében kedves, a helyesnek ítélt fogadtatása Jézus váltságának. És Jézus korrekt olyan szempontból, hogy nem titkolja a vele járó nehézségeket, a kihívásokat sem, hiszen azért az önmegtagadás és a kereszt felvétele, az élet elvesztése Krisztusért és az evangéliumért egyáltalán nem mondható könnyű feladatnak. De ő ezt nem rejti véka alá. Mégis azért a 8. fejezet utolsó pár versében rávilágít arra, hogy ezeket az áldozatokat, ha szabad így hívni, ezeket a megfelelő kontextusban kell értékelni, mert csupán a földi életünk fényében lehet, hogy nagy veszteségnek tűnhet az önfeláldozás. vagy Krisztusért vállalni akár a halált is. Ez, hogyha csak a földi életünket tekintjük, akkor nagy dolognak számít, viszont Jézus egy tágabb nézőpontot, egy tágabb perspektívát használ, és a földi élet mellett kilátásba helyezi az örök élet valóságát, és a lélekben kárt vallás a szavai alapján is kiderül, hogy mérhetetlen nagy veszteség ahhoz a nyereséghez képest, amit a világ tud kínálni a számunkra. Ugyanakkor Krisztus követésével járó és örökölhető áldások bőven kárpótolják mindazt, amiről esetleg itt a földön nekünk le kell mondanunk. És mindez az utolsó ítéletkor válik a végleges valóságá az ember számára, éppen ezért itt a 8. fejezet utolsó versében Jézus az ő második eljöveteléről szól, mint ami lezárja ezt az időszakot, amikor az ő követésébe állhatunk. Ez egy kicsit hosszúra nyúlt talán ez a bevezető, de ennek fényében láthatjuk, hogy a mai szakasz hogyan illeszkedik a sorba, mert a megváltás bejelentése, a keresztény élet, Jézus követése, az utolsó ítélet bejelentése után következik egy kis ízelítő a mennyből. Ez a rövid szakasz is ilyen szépen épül fel, de az egész evangéliumra is igaz egyébként, hogy ilyen szépen épül fel egymásra. Itt megjegyezném, hogy van olyan teológus, aki ezt a kis részt, amit most itt kifejtek, még a megdicsőülés hegyén történteket is hozzávéve ezt a prelüdjének nevezte, a passió történet és a feltámadás történet prelüdjének, mert olyan jól bevezeti azt, ami ezután következik itt Márk evangéliumában, és ezzel elsősorban nem Márk evangélista érdemeit firtatom, hanem az őt is ihlető és bölcsítévő Szentlélek munkáját szeretném kiemelni, hogy milyen szépen építi az ő igéjét. Ő vezette erre Márkot is, és vezeti a mi figyelmünket is Krisztus megváltó halálára, földi követésére, és utána pedig a mennyei dicsőségére. És ezután rátérnék a ma felolvasott ige szakaszra, ahol az első téma, amit szeretnék körüljárni, ez a kijelentés Krisztusban. Nem lehet elmenni amellett, a tény mellett, hogy Jézus dicsőséges elváltozásáról szóló beszámoló mennyire hasonlít a szintén felolvasott esethez, amikor Mózes a hegyre ment föl. Mind a két esetben 6 nap telik el. A 6 nap után mind a két esetben felmennek a hegyre. A hegyet felhő borítja el. Mózesnek is fény lett az arca, amikor lejött a hegyről. Jézus arca is tündököl már fent a hegyen. Mózes is Isten hangját hallotta. Jézus és az ő vele lévő tanítványok, ugye, és a mennyei szózatnak a fültanúi. De valójában ez a kijelentés már a 8. fejezet utolsó versében elindul, vagy ennek a folyamata, ugyanis Jézus itt először beszél arról, hogy lesz egy második, egy dicsőséges eljövetele is. És ez valamilyen szinten új információnak számított, hiszen az akkori emberek, a zsidó emberek többsége azt gondolta, hogy a Messiásnak elég lesz egyszer eljönnie. Nem igazán számítottak arra, hogy lesz egy alkalom, amikor magát megalázva, szenvedő szolgaként jelenik meg, és lesz majd egy második alkalom, amikor a teljes dicsőségében jön el. A legtöbb ember, így a zsidók között, a másodikról gondolkoztak, arról vettek valójában a tudomást, és Jézus felé is ugye ismerhetjük, hogy ennek megfelelő elvárásokat támasztottak. Várták, hogy na, mikor mutatod meg a te nagyságodat, mikor látjuk meg, hogy valóban te vagy a Messiás. Ugye több ilyen kérdés is elhangzott, hogy milyen jelet mutatsz. Vagy amikor bevonul Jeruzsálembe, akkor is erre gondolnak, hogy na, végre valami dicsőséges dolog fog itt történni. Tehát őt is ez alapján próbálták megítélni ott a kortársai, és ezért nagyon fontos, jelentőség teljes az, amikor az Úr Jézus kijelenti, hogy lesz ilyen alkalom, amikor valóban az Atya dicsőségében a szent angyalokkal jön el, de ezt a megjelenését Jézus az idők végére, az utolsó ítélet napjára helyezi. Amikor, és ez egy új kijelentés, ez egy új információ, legalábbis valamennyire új az akkori emberek számára biztosan. És amikor Isten kijelent valamit, olyankor ő mindig saját magára, a maga tettére alapoz, és ez alapján várja el azt, hogy higgyünk
benne, és higgyük el azt, amit ő mond. Nem, mintha Isten valaha is hazudott volna, vagy okunk lenne kételkedni az ő szavában, de hát mi emberek sajnos ezt mégis megtesszük, mégis kételkedünk, ez a bűn egyik természete, hogy bizalmatlanul viszonyulunk Istenhez, bizalmatlanul viszonyulunk ahhoz, amit mond, egyszerűen nem hisszük el. És ezért Isten, mint egy bizonyítékként, a hitünk megalapozásaként kegyelmesen cselekszik velünk, amit megragadva bizalom alakulhat ki a mi szívünkben is iránta. Isten kijelentése az mindig így működött, már az ószövetségi időkben ezt láthatjuk, hogy ő szólt, azt alátámasztotta egy tettel, és így várta azt, hogy az ő népe bízzon benne. Erre tényleg számtalan példát olvashatunk, egyet hadd említsek meg. Isten például megüzente Mózessel, hogy megszabadítja az ő népét az egyiptomi szolgaságból, és ezután ő ezt valóban meg is tette. Izrael népe látta, átélte a csodákat, miközben kivonult Egyiptomból, és az Úr ezzel megalapozta a belévetett bizalmat, a hitet, és ezért adta ugye útmutatásul ezután a két kőtáblát a parancsolatokkal, amit itt Mózes át is vett. És Jézus itt, amikor egy új kijelentést tesz, akkor rögtön utána meg is adja az alapot, amire lehet támaszkodni. Jézus elmondja, hogy lesz egy dicsőséges megjelenése, és azt olvassuk, hogy 6 nappal később valóban meg is mutatja a kiválasztott tanítványainak. Ez az egész ugyanis a tanítványoknak szólt. Péternek, Jakabnak, Jánosnak, meg egyébként a későbbi tanítványoknak is, habár itt ugye Jézus úgy döntött, hogy ne legyen jelen mindenki, és egy darabig nem is beszélhettek ugye arról, amit a hegyen láttak, de ezt a tiltást ezt csak a feltámadásáig tartotta érvényben. Utána lehetett, sőt, utána már kellett beszélni Jézus dicsőséges elváltozásáról azért, hogy mindenki előtt világos és ismert legyen. És erre utal itt a szöveg is végig, hogy a tanítványoknak akarja ezt megmutatni, mert hogy őket vette magához, őket vitte fel, azt olvassuk, hogy elváltozott előttük, megjelent nekik, de még a mennyei hang is őket szólítja meg. Ráadásul azt mondja, ugye, hogy őt hallgassátok, ami szintén megerősíti, hogy egy fontos kijelentésről van szó, amikor az atya azt mondja, hogy Jézust hallgassátok, aki beszél, aki az én szavamat jelenti ki a számatokra. És itt egy pillanatra meg is állok, mert ez egy fontos intés a mi számunkra is, hogy Jézust hallgassuk, mert annyi ember, annyi mindent összehord manapság, aminek a fele sem igaz. Rengeteg információval találkozunk, különösen az interneten, rengeteg minden elér bennünket, ami között már jóformán vadászni kell, hogy mi az igaz. Sőt, egyébként lehet, hogy sokszor pont mi magunk vagyunk azok, akik mindenfélét összehordunk, meggondolatlanul szólunk. Hát incsen bennünket is a mennyei atya szava, hogy őt hallgassátok. Péter is nekiáll valamit mondani, Isten azt mondja, hogy inkább Jézust hallgassátok. Jézus szól, Jézus igazat szól, és mérhetetlenül fontos dolgokról szól, ezeket közli, ezeket jelenti ki a számunkra, úgyhogy figyeljünk őrá, és ne másra. Tehát Krisztus itt a megdicsőülés hegyén akarta teljesen bizonyossá tenni, hogy az ő dicsőséges eljövetele az egy valós esemény. Itt, amikor ott áll a megdicsőülés hegyén, akkor azt mondja, hogy itt az alap, láttátok, hogy nem a levegőbe beszéltem, erre alapozva, amit itt a hegyen láttatok, erre alapozva várjátok, hogy eljöjjön az a nap és az az óra. És megint csak ezt ki kell emelnem, hogy ez is nagyon fontos a számunkra, hogy mi is várjuk Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelét. Ez úgy tapasztalom és úgy látom, hogy nagyon könnyen ki tud kopni a mi hitünkből és a mi kegyességünkből. Sajnos sok olyan emberrel találkozom, aki azt mondja, hogy ő hisz Istenben, de nincsen benne ez a fajta várakozás. Sok ember, magát a hívőnek valló ember, a halálig lát, és azzal a vége. Nem számol sem az örök élettel, sem az utolsó ítélettel, nem gondol azzal, hogy előbb vagy utóbb meg kell állni a Isten ítélőszéke előtt. Pedig Pál ugye azt mondja, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Tehát, hogyha mi hisszük, hogy Jézus Krisztus a megváltó, hogy ő a szabadító, akkor csak reménykedve kell nekünk is várnunk azt, hogy ő visszajöjjön, és hogy teljessé legyen az ő munkája. A Biblia azt írja, hogy még a teremtett világ is sóvárogva várja azt, hogy eljöjjön az a nap, amikor az Úr megítéli és helyreállítja ezt a bűntől megrontott és megfertőzött világot. És a megdicsőülés hegyén történtek, buzdítsanak minket is arra, hogy várjuk az Úr Jézust vissza. Ne lankadjunk meg benne. Úgy bele tudunk tényleg süppedni az elfoglaltságainkba, a hétköznapi dolgainkba, csak a teendők listája lebeg sokszor a szemünk előtt, de az ige arra hív, hogy várjuk az Urat, és legyünk éberek, legyünk készek az ő eljövetelére. Ezután szeretnék kicsit tovább lépni, mert a másik fontos tanulság, ami megjelenik ebben a szakaszban, az, hogy Jézus itt a maga messiási voltát igazolja. Korábban Péter ugye már megvallotta, ahogy említettem is, hogy ő a Krisztus, de Jézus itt személy szerint neki is, és nekünk is megerősíti, még bizonyosabbá teszi, hogy ez valóban így van. Teszi ezt azáltal, hogy gyakorlatilag minden egyes mozzanat, amiről itt olvashatunk, ószövetségi profécia vagy előkép beteljesedését hangsúlyozza, vagy azt mutatja. Például a megjelenő Mózeshez kötődő, általa kijelentett profécia volt az, amikor Isten azt mondta, hogy prófétát támaszt majd testvéreid közül Isten, az Úr, olyat, mint én, őre hallgassatok. Hát olyat, mint én, mondja Mózes, vagy mondta korábban Mózes, és már az előbb felsoroltam jó pár hasonlóságot, de még lehet folytatni, mert Mózes a pusztában kezdte a küldetését, amikor ugye az égő csipkebokornál találkozott Istennel. Jézus a pusztában kezdte a küldetését, amikor elment keresztelő Jánoshoz, aki megkeresztelte őt. Mózes egy kiemelkedő vezető volt, aki csodákat is tett, de a nép az mégis elutasító volt vele szemben. Hát Jézus még több, még nagyobb csodákat tett, ráadásul a maga isteni erejéből és hatalmából, de őt is elutasította az ő népe. És még lehetne sorolni, de itt megjelenik egy másik személy is a hegyen, ugye ez Illés, és hasonló módon Illés is, ő is Krisztus előképe volt, számtalan jellemvonását mutatta már meg előre a Krisztusnak. Itt is szeretnék néhány dolgot kiemelni, hogy Illés volt a szenvedő próféta, akit a nép istentelen vezetői üldöztek, meg akartak ölni, hát és Jézus maga is a szenvedő szolga, akit a hitetlen vezetők ki akartak végezni már kezdettől fogva. De Jézus szenvedése, nem lebecsülve Illést, de még nagyobb, még mélyebb, hiszen Jézus a bűnök büntetését szenvedte elő, testi és lelki kínokat is hordozott, amikor átokká letértünk, amikor a harag poharát kiitta. Illés is egyedül volt, elszomorodva a hegyen. Isten egy halk és szelíd hanggal megvigasztalta, sőt még társat is adott ugye neki, Elizeus személyében. Hát Jézus is egyedül volt, egyedül maradt ott a Gecsemáné kertben, és utána a kereszten is, amikor azt kérdezte, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És még ezeket lehetne sorolni, de Mózes is és Illés is Isten szószólói voltak, az ő szavának közvetítői voltak, és a megdicsőülés hegyén megjelennek, és egyetlen az egyetlen és felülmúlhatatlan szószólóval beszélnek. Ő előtte állnak. Ott vannak a prófétával, a nagybetűs prófétával, és vele beszélgetnek. Sőt, Lukács még azt is leírja, hogy Jézus messiási küldetéséről, a Jeruzsálemben bekövetkezendő haláláról társalogtak. Tehát Péter nem sokkal korábban még tiltakozott, és azt mondta Jézusnak, hogy ez nem történhet meg veled. Hát most ott van fent a hegyen, Jézus arca ragyog, a ruhája természet feletti módon tündököl, megjelenik a történelmük és kegyességük két talán legkiválóbb alakja, akik már annak idején is a megígért messiásra mutattak, és most ők itt a nagy egyetértésben arról beszélnek, hogy Jézus a halálával fogja beteljesíteni a megváltást. Egyértelműen kijelenti a számukra, hogy ő a messiás, ő a szabadító. És miután mindennek szem és fültanúi voltak ezek a tanítványok, azután szól a mennyei hang, a mennyei atya hangja, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Hát egyrészt itt egy még erősebb, egy felülmúlhatatlan megerősítés következik, amikor már nem csak a korábbi csodák, nem csak az elváltozás, nem csak a nagy proféták megjelenése támasztja alá, hogy ő a Messiás, hanem már maga az Atya Isten is. Ennél egyértelműbbé már nem lehet tenni a dolgot. Másrészt ennek fényében mondja az Atya, hogy őt hallgassátok, hallgassátok Jézust, az Isten fiát, aki a megígért Messiás, aki arról beszél, hogy meg fog halni, értetek. Tehát itt, amit az Atya mond, az nem csak annyi, hogy hallgassátok Jézust, hanem hallgassátok azt a Jézust, aki az evangéliumot hirdeti. Hallgassátok az örömhírt, ami arról szól, hogy nem a bűneitek szerint bánik veletek Isten. Hallgassátok, hogy nem rátok szabja ki az ítéletet, hanem az ő szerelmes fiára. Hallgassátok, hogy ilyen kegyelmes hozzátok az Úr. Hallgassátok azt, hogy mit tett értetek Jézus a Golgotai kereszten. Hallgassátok, hogy miként támad fel a halálból, üresen hagyva a sírt. Ezt hallgassátok, és ne mást. Testvéreim, hallgassátok Jézust és az ő evangéliumát, ne dőljünk be más ilyen kegyeskedő embereknek, vagy azoknak az okoskodásának, ne akarjuk megkerülni Jézust és az ő evangéliumát. Ha maga az Úristen azt mondta, hogy ezt hallgassuk, akkor higgyünk neki, és ne akarjunk másképp csinálni, úgyhogy hallgassátok Jézust, és higgyetek benne. Annál is inkább, mert ez a Jézus, aki kijelentést közöl, és aki maga a Messiás, ez a Jézus mindent felülmúló dicsőséggel rendelkezik. Ez a harmadik dolog, amit kiemelnék. Lehet, hogy a legtöbb ember csak egy
szegény vándorprédikátort látott benne,
esetleg csodatévőt. De Jézus ezen a ponton megmutatja, hogy az ő szegénysége, az ő alázatossága, mindaz a szenvedés, ami még ezután várt rá, az nem azért van, mert hogy ő tehetetlen. Nem azért van, mert nem tudna ellene tenni, hanem azért, mert ő ezt önként vállalta. Itt Péternek, Jakabnak és Jánosnak megmutatta, hogy az, amit eddig láttak belőle, ott a földi küldetése során, az nem a teljes képet takarja. Íme jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Miképpen eliszonyodtak tőled sokan, oly Rút nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiajé volt, aképpen ejt ámulatba sok népeket. Fölötte a királyok befogják szájukat, mert amit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és amit nem hallottak volt, arra figyelnek. Idéztem Ézsaiás szavait, és Jézus itt pontosan ezt mutatja meg, hogy habár őtől sokan eliszonyodtak, és ezután még a szenvedése alatt még el fognak iszonyodni az emberek, megbotránkoznak, elfordulnak tőle, ugyanakkor a királyok is befogják előtte a szájukat, és amiket nem beszéltek, azt láthatják majd meg. És az Úr Jézus már előre, ugye közölte is az ő szenvedéseit, de előre megmutatja az ő dicsőségét is. Ugye Mózesnek is, aki az Úr társaságában volt, ragyogni kezdett az arca. Hát Jézusnak az arca magától tündökölő, nem visszaveri a fényt, ahogy a hold a napét, hanem magától világít. Aztán ugye a ruhája, Jézus ruhája is fénylik, olyan fehér, hogy az természet felettinek írja le Márk, és hát a mennyei lényekről írja a Szentírás, hogy hófehér ruhájuk van. Jézus öltözete a hegyen Isten országának a tisztaságát, dicsőségét tükrözi. És itt még azt is kiemelném, hogy Mózes felmehetett az Úrhoz, amikor ő hívta. De Jézus magától felsétál a hegyre, sőt másokat is magával visz. Neki szabad bejárása van, ő bemehet a mennyei dicsőségbe, Isten jelenlétébe, mert ő maga is ugye isteni személy. És az, hogy ő emberi testet öltött, ez itt megmutatja, hogy ez ezen nem változtatott. Töretlen az egység továbbra is az Atya között és ő közte, és a Szentlélek között és ő közte. És ezt az Atya is megerősíti ugye a mennyei szózatban, hogy ez az én szeretett fiam, ő a szerelmes fiam. Jézus Krisztus ilyen dicsőséggel rendelkezik, és ennek is valójában csak egy töredékét láthatták itt, vagy töredékét mutatta meg Péternek, Jakabnak és Jánosnak. Viszont ez a töredék is elég jól alátámasztotta azt, visszautalva, hogy miről beszélt előtte Jézus, ez a töredék is nagyon jól alátámasztotta, hogy van értelme követni őt. Mert itt egy pillanatra megmutatta azt, hogy mit nyerhet az, aki valóban megtagadja magát, aki felveszi a keresztet és utána megy. Jézus elvezet a mennyei dicsőségbe. Péterék épp csak egy kis ízelítőt kaptak belőle, mégis azt mondja, hogy Mester, jó itt nekünk. Maradjunk itt, telepedjünk le, lakjunk itt, mert nincs is másra szükségünk. Persze Jézus tudta és egyértelművé is tette, hogy ennek nem ez az útja és módja, de azért egy nagy bíztatás rejlik ebben mégis, hogy aki Jézust követi, azt az embert nem fogja csalódás érni. Mindegy, hogy milyen nagynak tűnik most egy áldozat, amiről esetleg le kell mondanunk Krisztusért, milyen nagy dolognak tűnik az áldozat, amit Krisztusért hozunk, a mennyben nem lesz elégedetlen ember. Nem lesz csalódás, nem lesz olyan, aki azt kérdezni, hogy hát ezért csináltam, ezért követtelek Jézus. Ilyen nem lesz. Ott mindenki, akit Jézus oda bevezet, akit bevisz, az ő vérért bebocsátást nyer, az az ember azt fogja mondani, hogy jó nekünk itt. Milyen jó nekünk itt, nincs is másra szükségünk. Ezzel a végére is érek, látjuk tehát, hogy miként építette föl Isten szent lelke, itt a Bibliának ezen a szakaszát is, hogy miként vezeti a megváltás tényéről, Krisztus követésén keresztül a figyelmünket Jézus dicsőségére. Láttuk, hogy az ő második eljövetele, a dicsőséges megjelenését fontos, hogy komolyan vegyük, hogy higgyük és várjuk, ezért az Úr biztosítékot ad már előre, megalapozza a mi bizalmunkat. Láttuk azt is, hogy egyértelműen hangsúlyozza, minden kétséget kizáróan bizonyítja itt is, ezen a ponton is, hogy Jézus a Messiás, ő a megígért megváltó, ő az, akiről a próféták szóltak, ő az, akit Isten elküldött, aki eljött, hogy a bűn romlását helyreállítsa, ő az, aki meghalt, feltámadott és tökéletes áldozatával bűnbocsánatot szerzette benne hívőknek, és végezetül betekintést nyerhettünk az ő dicsőségébe, az ő nagyságába is. Nehogy megmaradjunk az elesett és kiszolgáltatott Jézusnál. Ezt is olyan gyakran lehet látni, hogy Jézus csak az ő szenvedésében, alázatosságában ábrázolják, csak úgy gondolnak rá. Lássuk, testvéreim, itt a megdicsőülés hegye alapján, hogy ő a királyok királya és az uraknak ura, aki felülmúlhatatlan dicsőséggel rendelkezik, és az ő országába elvezet minket is, csak bízzuk hittel rá magunkat. Amen. Most fennállva adjunk hálát Isten szaváért, és imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért a végtelen bölcsességért, amellyel a tanítványaidat is tanítottad, ott 2000 évvel ezelőtt, és tanítasz bennünket is, a mai napig is, a te igéd által, abból szólva hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy szent lelked által te magad terelgeted a mi figyelmünket, arra, hogy meglássuk, hogy te vagy a Krisztus. Te magad hívod fel a figyelmünket arra, hogy lássuk meg, hogy mit tettél értünk. Lássuk meg, hogy mit vállaltál értünk, önként áldozva magadat a kereszten. Kérünk, Urunk, hogy ez hadd legyen a mi hitünk alapja, élő hitünk alapja, hadd gyökerezzen meg ez az ige mag a mi szívünkben, hogy te vagy a megváltó, aki a mi bűneink büntetését magadra vetted, azért, hogy ne nekünk kelljen elszenvedni azt. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te mindezt közlöd velünk, hogy eljuttatod hozzánk a te örömhíredet. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy szólhat itt is, gyülekezetünkben is, a te evangéliumod, a te hívó szavad, hogy benned bízzunk, benned higgyünk a bűnbocsánatunkért. Mert azt egyedül érted, a te áldozatodért nyerhetjük el. Urunk, köszönjük neked azt, hogy a szívünkre helyezed azt, hogy te vagy a messiás, az egyetlen megváltó, akit az Atya elküldött. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy megmutattad számunkra, betekintést engedtél a számunkra, hogy az a szenvedés, az a megaláztatás, amit itt elhordoztál, az csak az egyik rész, hiszen a teljes képhez hozzátartozik az, hogy te a királyok királya és az uraknak ura vagy, aki dicsőségesen trónolsz fent a mennyekben. Kérünk, Urunk, hogy ne feledkezzünk meg erről. Tudjunk te rád így tekinteni. Ne alacsonyítsunk le téged, a te személyedet. Ne csorbítsuk meg a te dicsőségedet. Kérünk, Urunk, hogy adj a mi szívünkbe reményteli várakozást a te eljöveteledre. Kérünk, hogy készíts bennünket, hogy ne szunnyadozzunk a mi lelkünkbe, hogy ne a sötétségben kóboroljunk, hanem éberek legyünk, készek legyünk, így várjunk téged, megváltó Úrunk, aki eljössz majd az Atya dicsőségében, a felhők között, a szent angyalokkal, ahogy mondtad is. Kérünk, Urunk, hogy ez a várakozás hadd legyen a mi hétköznapjaink alapja, ez határozza meg a mi életünket. Ne az egyéb dolgok mellé próbáljunk beszuszakolni téged is, hanem te légy a mi életünknek, hitünknek központja, alapja, és ez alapján tudjuk az egyéb teendőinket is végezni. Urunk, így kérünk, hogy építsd ezt a közösséget is, a mi közösségünket. Így kérünk a gyülekezetünkért, annak kicsijeiért és nagyjaiért. Könyörgünk, Urunk, a gyermekekért, hogy az ő szívükben is te munkálkodj. Könyörgünk, Urunk, a fiatalokért, amikor oly nagy szükség van a te útmutatásodra. Kérünk, hogy te vezesd őket, hogy ne legyen úrrá a világ csábítása, hanem világosan fényjék előttük a te utad. Urunk, kérünk téged az idősekért, légy az ő erősítőjük, gyámolítójuk. Urunk, kérünk a betegekért, te légy az ő gyógyítójuk. Kérünk a mi népünkért, nemzetünkért, te adj ébredést közénk, te adj minél több szívbe igaz hitet, érted lángoló szeretetet, evangéliumi hitet és meggyőződést, odaszánást. Neked van erre hatalmad, Urunk, hogy ezt elvégezd. Kérünk, Urunk, világszerte a te népedért, tarts meg bennünket a kísértések között. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hirdetéseket hadd mondjam el. Hirdetem, hogy ha az Úr éltet bennünket, akkor az előttünk álló héten a gyülekezetünkben a Bibliaóra megtartásra kerül kedden a megszokott időben, illetve még egy hirdetésre átadom a szót a gyermektáborról. Síposné Zsófiát hallgassuk meg, ha jól tudom. Arról szól közöttünk.
Áldás, békesség, kedves testvérek! Talán meglepődnek, hogy itt vagyok, de nem itt lennék, hanem még Szokolyán hirdetnénk Isten igéjét, és a Szokolyai Református Gyülekezetben tennénk bizonyságot, hogy mi történt velünk az elmúlt héten, de sajnos be kellett fejeznünk a tábort, mert kitört egy hányás járvány. Úgyhogy tegnap hazaérkeztünk. Nagyon szép időnk volt, nagyon jól sikerültek a tábornak a programjai. Vasárnap elindult, és hát gyakorlatilag tegnap délig a bibliai üzeneteket, a különböző túrákat, minden tevékenységünket a tábortűz kivételével végre tudtunk hajtani. Maga a lelki üzenet a gyerekek szívébe elvetésre került. Imádkozzunk azért, hogy ki is keljen az a maga. Lelki fegyverzettel foglalkoztunk a különböző katonai Pál apostol efézusi levelében leírt katonai felszerelésekkel kapcsolatban. Vártábor volt, voltak a gyerekek királynők, királyfiak, lovagok, minden volt. Ez a betegség, ami így végig söpört a táboron, egy konzekvenciára késztetett bennünket a férjemmel, ami szerintem konzekvensen végig kell mostantól vinnünk, mert eddig még nem volt ilyen, hiába 20-valahány éve táboroztatunk, mindig van valami új esemény, mert még sose volt ilyen, hogy a táborokba, és ez vonatkozik a kisifi táborra is, és a gyülekezeti táborra is, úgy lehet gyereket, vagy szóval bárkinek eljönni, hogy a tábor induló napját is beleértve, az a negyedik nap, és visszaszámolva még 3 napot, tehát legalább 4 napon keresztül a családban nem fordulhat elő, de az induló napot is beleértve, mert itt ez okozta a problémát, hogy az indulás napján lett valaki rosszul, és nem lehetett tudni, hogy abból mi fejl. Szóval az indulás napját is beleértve nem lehet semmilyen hányás, hasmenés, torokfájás, láz, semmi. És ez az egész családra vonatkozik. Tehát már általában nagy családokról van szó, és akkor, hogyha már egy gyerek van, akkor tudjuk, hogy milyen ez a dominó. Na most tessenek elképzelni, hogy ez a dominó ott terjenged 3 napig, és akkor elindult. És akkor zártuk be az egészet, amikor már felnőtteket is tarolta. Úgyhogy hát ez történt, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy hamarosan jön a kisifi tábor, hamarosan jön a gyülekezeti tábor, és Erdély Eszter doktornő nem győzött már kihez kapkodni, már fölhívta a fertőzőt, itt a szegedi fertőzőt, a kollégákat, a családban, az orvosokat, meg minden, hogy oldjuk meg ezt a dolgot. Úgyhogy hát így tudtuk megoldani, igyekeztünk egyébként mindenkire odafigyelni. Még valamit szerettem volna mondani. Azt, hogy nagyon szépen köszönjük az asszony testvéreknek a háttérszolgálatot, akik megsütötték a sok palacsintát, előkészítették a húsalapokat, kipanírozták a rengeteg rántott húst, elfogytak a dolgok. Úgyhogy köszönjük szépen az ilyen jellegű támogatást és szolgálatokat, és minden egyebet is. Köszönöm szépen, ennyit szerettem.
Köszönjük szépen! Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!